Mindenkit köszöntünk én már jó mikrofonnal, mármint általán bekapcsolt mikrofonnal a 17. jaktanulmányi napokon, amelynek előttünk az elődeink a címe, és az írók irodalom történetére fogjuk keresni a választ. Zömében ugye egy paradox helyzetben, hiszen a délelőtt és a délutáni konferencia előadásokban természetesen irodalomtörténészek által, de mégis arra mozgásra leszünk figyelmesek, hogy a kortárs irodalomnak az irodalomtörténeti vonzódásai milyen eltérő tendenciákat tudnak mutatni, mint uralkodóan az irodalomtörténeti.
Igen, és szerintem egy jó konferenciát azt szavatol, hogy kik az előadók, meg hogy mik a témák, úgyhogy nem is kell szerintem túlbeszélni, hanem nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntjük az előadóinkat, és tényleg az, hogy még délután egy kerekasztal beszélgetés lesz a korona, holnap pedig szintén ugyanekkor kezdünk, és akkor pedig egy delikát felolvasó est lesz 4 órától, tehát felolvasó délután. Most, és majd fél egyik fogunk elvileg itt konferenciázni, de hát ez nyilván el fog húzódni, se baj. Úgyhogy akkor el is kezdhetjük, és akkor Lapis József szekció elnöknek átadom a szót, meg a mindenféle jogokkal fölruházlak, Jóska.
Ez működik? Én is köszöntök mindenkit szeretettel. Valóban, ahogy itt a kis leírásban is láthatjuk, illetve ahogy Jánosék is mondták, a jaktanulmányi napok mindig valamilyen különleges problémát próbál meg körbejárni. Tényleg ebben van egy kis irónia, hogy írók irodalomtörténete, de nagy részt esztéták irodalomtörténészek fognak erről mégiscsak értekezni, tehát hogy mégis mi mit látunk ebből. Én nagyon kíváncsisággal várom a délelőtti előadásokat. Egy szép Ernő lesz az egyik főszereplőnk, illetve az ő hatása Kertészre és Tandorira. Aztán ugye Bán Zoltán András képében majd Szegő János fog. Igen. De akkor azzal adnám át a szót Kálmán C. Györgynek, hogy kezdje meg a mai tanácskozást a Magyar Avangárd emlékezete témában.
Én köszönöm, hogy mondtam, hogy ez kell, vagy szóval egyáltalán, azért így, egyáltalán kell. Jó. Tehát az a cím, hogy a Magyar Avangárd emlékezete. A bálna nem hal, sajnos. Amikor a modern kor zoológusa számot ad a bálna miben létéről, eszeágában sincs akárcsak szóba is hozni, hogy a bálna vízben él, nincs lába, tolla sincs, és egyáltalán teljesen úgy néz ki, mint egy jó nagy hal. Míg az sem zavarja, ha lehettek korok, amikor a bálnát mégiscsak a halak közé sorolták. A zoológus diakronikusan a leszármazás bizonyítható törvényszerűségei, szinkronmetszetben a rendszerben elfoglalt hely érdekli. Minden egyéb legfeljebb másodlagos vagy anekdotikus mozzanat, ami esetleg a zoológia történészek, a tudományszociológusok vagy az elmegyógyászok terepe. Viszont az irodalom nem tudomány, és még azt is kétségbe vonnám, hogy az irodalom tudomány tudománya. Vagy ha mégis az, semmi esetesen ugyanazok a szabályai, mint a zoológiának. Ahelyett, hogy a leszármazást tételesen bizonyítanánk, bőven elég, ha érdekes hasonlóságokat, különös egybeeséseket vagy sajátos visszhangokat veszünk észre. Szemben azokkal a tudományokkal, ahol az a szabály, hogy a kapcsolatnak nem csak kimutathatónak, de igazolhatónak is kell lennie, az irodalomtudomány megelégszik azzal, hogy a kapcsolat bemutatása valahogyan megvilágító erejű legyen. A mi kis állatseregletünkben nagy élvezettel hasonlítjuk össze a zsiráfot a struccal, mivel mindkettőnek hosszú a nyaka, és itt extrém esett volna a sikló, és elméláthatunk azon, hogy a turul, az unikornis és a pokémon hogyan különböznek egymástól a fiktivitás szintjeit vagy történeti hagyományaikat tekintve. Nem kell foglalkoznunk sem örökléssel, sem közvetlen kapcsolattal, önmagában a bennük megteremtődött összefüggés méltó a figyelmünkre. Ha két költőben valami hasonlóságot észlelünk, vagy vélünk felfedezni, egyáltalán nem fontos, hogy ismerik-e egymást. A hatás szóval nagyon óvatosan kell bánnunk, pontosabban jó volna elfelejtenünk a hétköznapi értelmét. Akkor is szoktunk hatásnak nevezni egy összefüggést, ha a későbbi szerző nem is ismeri a korábbit. Horváth Ivánnak volt valamikor egy régen egy tanulmánya, amelyben József Attilánál mutatta ki Tandori hatását. És teljes joggal, hiszen a jelentésadás az olvasó dolga, és ha a későbbi költő értelmezése visszahat a korábbi költő művének interpretációjára, az teljesen természetes, egyenesen elkerülhetetlen jelenség. Az efféle irodalomtörténeti írás van olyan szórakoztató, mint mondjuk a zoológus erőfeszítései, hogy leszármazási sorba vagy rendszerbe foglalja az egyes állatokat. De nem csak ezért jó, hanem hozzájárul a megértéshez is. Ha az úgynevezett fejlődést, vagyis az irodalomtörténet alakulás történetét nem korlátozzuk bizonyítható hatások vagy ihletések történetére, van rá esély, hogy érdekes eredményekre jussunk. Ha más nem, azt talán jobban megértetjük, hogy a régebbi korok művei közül egyik másik miért izgalmas, vagyis saját jelenkori konvencióinkat, ízlésünket, érdeklődésünket ismerhetjük így meg. Még egy általános, ha úgy tetszik, módszertani megjegyzés. Ez a mi konferenciánk arra a kérdésre keresi a választ, ez most egy idézet, hogy miben különbözik az írók irodalomtörténete az irodalomtörténészekétől, továbbá a kortárs irodalom hagyományválasztásának témáját járja körül. Idézet vége. Megvallom, nehéznek látom elválasztani az írók irodalomtörténetét az irodalomtörténészekétől. Ha csak nem arra gondolunk, hogy mit nyilatkoznak, milyen explicit hagyományválasztásokat deklarálnak egyes műveikben az írók. Az, amit a konferencia felhívása az írók irodalomtörténetének nevez, nyilván főleg az efféle kinyilvánított irodalmi kapcsolódásokat jelenti. Hogy teszem azt, Tandori nagy elődjének és legfőbb kedvencének tekinti Szépernőt, és a konferencián számos ilyen mozzanatról hallunk majd, nyilván. Viszont az értelmező, az olvasó minden írói deklarációtól függetlenül, vagy akár azok ellenére rájöhet bizonyos kapcsolatokra. Az irodalomtörténész pedig az értelmezők olvasók egyike, aki rámutat, hogy X és Y műve valahogyan összefügg, hasonlít, vagy az én érzékeny bensőmben összerezonál. Ez független lehet attól, hogy X vagy Y mit állít önmagáról. De természetesen nem független a művek értelmezésétől. Vagyis még egyszer, talán még egyszerűbben érdekes lehet, hogy melyik író milyen leszármazási vagy hagyománysorba állítja önmagát, de egyrészt nem kell feltétlenül hinnünk neki, esetleg éppen az a célja, hogy zavar keltsen az olvasóban, és az írónak ez a gesztusa maga is értelmezésre szorul, nem egyszerűen az ott tény. Másrészt nehezen lehet ettől megkülönböztetni azt, amikor ilyen leszármazási vagy hagyományvonalat egy másik értelmező, jelesen az irodalomtörténész rajzol meg. Legalábbis én semmi elvi különbséget nem látok. Az persze igaz, hogy a jelen irodalma mindig megváltoztatja a múlt irodalmáról való gondolkodásunkat. Ha tehát az írók irodalomtörténetén az értendő, hogy az írók mindenkor kiemelnek, nem csak egyes szerzőket vagy műveket, de akár fogásokat, műfajokat, konvenciókat a régebbi irodalomból, és így változtathatják a hivatásos értelmezők figyelmét, akkor nagyon is elfogadom ezt a szempontot, fenntartva, hogy ezek a kiemelések nem is mindig tudatosulnak, vagy hogy lehetnek véletlenszerűek és nagyon egyediek. Vagyis, mint mondtam, maguk is értelmezésre szorulnak. A jelen előadás a Magyar Avangárd Emlékezete címet viseli, ami egyrészt utalhatna az avangárdisták memóriájára, de persze nem arra utal, az sem volna érdekel egyébként, hanem másrészt arra, hogy hogyan és micsoda él tovább az avangárdból manapság. A következőben ennek a hagyománynak, az avangárd hagyományának folytonosságáról és megszakítottságáról szólok, aztán konkrétabban arról, hogy mi nem folytatódott, és mi mégis igen abból, amit ma innen az avangárd hagyományának látunk. Ami tehát az avangárd folytonosságát illeti, itt főleg negatívumokat látunk, és ezt a történetet mindenki jól ismeri, ezért csak röviden rekapitulálom. A magyar irodalom története most úgy fest, hogy a 10-es években induló avangárd törekvéseknek csak néhány nyugodt évük volt. 1919 után az alakulás megszakadt, és ezzel együtt félbe maradt a minden avangárd mozgalomra oly jellemző sok felioszlás, belső rivalizálás, többé-kevésbé erőszakos térfoglalás, új és új kommunikációs csatornák és terek elsajátítása. A 30-as évekbeli újrakezdés sem lehetett igen hosszú életű, ahogyan a 45 utáni sem. Míg a kezdeti időszakban a közeg nem volt egyértelműen ellenséges, a nyugat legalább annyira volt szövetséges, mint ellenpont és versenytárs, addig a későbbi újrakezdések esetében az avangárd mozgalmak minduntalan a periférián találták magukat, zárt szubkultúrában, nagyon korlátozott nyilvánosságban, elrekezte az irodalom fővonalától. Ez persze mondhatni természetes létállapota, sőt egyenesen éltetője mindig minden avantgárd mozgalomnak, meg hát azon is el lehet gondolkodni, hogy mi is volna az a bizonyos fővonal, és hogy egyetlen egy van-e vajon. Hát igen. Inkább talán úgy kellene fogalmazni, hogy ezek a körülmények, a periférikusság és elszigeteltség hosszabb távon bizonyultak végzetesnek. Nem jött egészen az elmúlt pár évtizedig olyan utókor, olyan újraírása az irodalomtörténetnek, hogy az értelmezők olyan közössége, amely olyan képen értelmezte volna az avantgárdot, hogy az érdekesnek, követhetőnek, egyáltalán a hagyomány részének lehessen tekinteni, hogy ezt a hagyomány részének lehessen tekinteni. Általában a magyar irodalomértés hagyományáról sokat mond, hogy nem igen volt olyan időszak, amikor ne ellenséges, értetlen, vagy csak közönyös közegbe érkezett volna az avantgárd, és ez a mai értelmezési gyakorlaton is rajta hagyta a nyomát. Az 56 utáni időszakból talán a neoavantgárdnak nevezhető irányzat harcai azok, amelyek a mi szempontunkból kiemelhetők. Mint hogy máig ható folytonosság is kimutatható. Az a Tandori, aki közel állt az újhold köréhez, személyesen is, politikailag is, nem állt távol azoktól az underground alkotóktól sem, akik radikális módon akarták az egész művészeti szférát, és nem csak a költői nyelvet megújítani. Erdélytől, Szent Jóbitól, a performance mozgalomtól, vagy a nálunk csak nagy titokban terjedő magyar műhelyi körétől. De a maguk idejében ezek a neoavantgárd törekvések teljesen elszigeteltek, nagyon nehezen hozzáférhetőek, olykor egyenesen tiltottak voltak. Kapcsolatok nem, hogy a kanonikus, de a később kanonizálódó alkotókkal is inkább esetleges volt. Igaz, hogy Vörös Kossuth díjából juttatott Szent Jóbi Tamásnak, és hogy lehetett még néhány személyes és nem nyilvános kötelék a periférián mozgó avantgárdisták és az established írók között, túl sok eredménye és következménye azonban ennek nem volt. Erre hamarosan visszatérek. Az avantgárd ígérete még a kezdetekkor, a 20. század elején az volt, hogy mindent szabad. Hogy semmi nem kötelező, ami eddig az volt, hogy bármit lehet, és bármit lehet másképp. Igaz, ami igaz, gyakran volt az avantgárdban egy olyan fajta türelmetlenség, hogy amit immár szabad, vagy szabad másképp, az legyen kötelező is. Némely iskolák éppen azzal a dogmatizmussal próbálták saját határaikat megteremteni és megszilárdítani, hogy bizonyos szabadságokat szabályokként írtak elő. De egészében, az egész 20. század elejé mozgalom mégiscsak a szabadságot sugallta a szövegformálás minden szintjén. A rím és a ritmus egészen új jelentéseket vett fel, a paródia, az archaizmus vagy a filiszterség elévé vált, valami kedves régi furcsasággá, mulatságos hóbortá. Ugyanígy állt a sorhosszúság vagy a strófa szerkezet. A használható szavak köre olyannyira kitágult, hogy mindenféle számok, jelek, idegen karakterek is egyenjogúként lépettek be a szövegbe, és természetesen semmiféle szó, és ennek megfelelően semmiféle tárgy, téma, ábrázolt valóság nem lehetett többé tabu. Mérhetetlenül kiterjedtek annak a határai, hogy mi lehet benne a szövegben, és persze maga a szöveg sem maradt meg feltétlenül a korábbi határok között. Két elemet emelnék ki a felszabadulás ember mozgalmának vívmányai közül, az egyik manapság teljesen halottnak látszik, a másik, mintha nyomokban jelen volna a mai irodalomban. Az egyik a műfajok, sőt a művészeti ágak határainak, és végül magának a művészetnek vagy a műtárgynak, a szövegnek a kétségbevonása. Az avantgárd művészet ennek minden lehetőségét szisztematikusan végigpróbálja. Ha a vers többé nem versszerű, akkor lássuk, hol és hogyan mosható össze a líra a prózával meg a drámával. Írjuk őket egymásra, egymásba, egymás mellé, oldjuk fel a hagyományos határokat, oltsunk bele akár értekezést vagy bevásárlólistát. A műfaji tisztaság megint csak jelölt, különös, hangsúlyos eset, parodisztikus vagy speciális jelentéskört sugall. Ha a szöveg magába olvasztat bármiféle más szöveget, akkor fel lehet adni a tipográfiai unalmat is, akkor végül a szöveg válhat legalább annyira vizuális, mint verbális alkotássá. Akkor a szövegben megjelenő vizuális jelek, a vonalaktól a valóságos képekig, csak úgy, mint a szöveg tipográfiai elrendezése, a betűnagysággal való játéktól a megszakításakig, vagy a szövegtükör elrendezéséig, feloldják a vizualitás és az irodalom választóvonalát. Szembe mennek azzal a hagyományos elgondolással, hogy az írott szöveg egy lehetséges hangzás lejegyzése, hogy a szöveg mindenekre öt hang, aminek írásképe van. Épp ellenkezőleg. Itt az első lehet az írás és a kép, amely esetleg talán elmondható is. Az értelmezést azonban ez az új notáció afelé fordítja el, hogy a szöveg nézésre való, legalább annyira, mint hallásra. A felolvasást, a hangoztatást, a vizualitást gyakran egyenesen megnehezíti, vagy egyenesen lehetetlenségé is teszi. Ugyanakkor persze tudjuk, hogy Kassák körében igenis nagy hangsúlyt fektettek a művek megszólaltatására. Hogy hol vannak magának a műnek a határai, hogy mi a mű, vagy mi számít egy műnek, azt ugyancsak megkérdőjelezi az avantgárd, ahogyan azt is, hogy egyáltalán mű-e a mű. Mitől és hogyan válik műalkotása a műalkotás? Hadd ne hozzak ennek a törekvésnek számtalan változatára példákat. Emögött nálunk Magyarországon kétségkívül kívül volt egy nagy adag ideológia és politikai illúzió is. Részint azt illetőek, hogy a művész nem valami különleges kiválasztott ember, hanem mindenkinek részt kell és lehet vennie a művészeti aktivitásban. Mindenki, aki változást akar és ennek kifejezésre juttatása fontos számára, potenciális művész. Részint pedig arra vonatkozóan, hogy a művészetnek, a művészi termelésnek be kell hatolnia mindennapokba, közvetlenül részt kell, hogy vegyen a társadalom alakításában. Ennél fogva a művészet nem kiemelt és elkülönült szféra, hanem bármikor megvan az esély arra, hogy összeolvadjon a mindennapokkal, vagy bármi egyébben. Ennek az önfelszámolásnak több változata is megfigyelhető az imént neoavangárként tapasztalt művészetben is, tehát 50 évvel később. Kezdve az olyan performanszoknál, amelyekbe bárki beszállhat, így a művészi terv vagy intenció nagyjából értelmét veszti, az észrevehetetlen vagy nagyon efemer műalkotásokig és a művész néző distinkció felszámolásáig. Immár ideológiai töltet nélkül egyaránt a mű elkülönültségének kétségbe vonása volt. Igen, a cél. Mi van ma? Mi van ebből ma? Jószerivel semmi. A manapság széles körben elfogadott, kanonizált, feltűnéskeltő művek, decens, jól nevelt verseskötetek, novellás kötetek, regények, olyan ódivatúan pontosan meghatározható műfai keretekkel, ahogyan az avantgárdisták fellépése előtt találkozhattunk velük. Vannak folyóiratok, ahol mindig pontosan tudni, mi az illusztráció és mi a szöveg, és ez mettől meddig tart. Jó, vannak utóvédharcosai az előretolt harcosoknak, az avantgárdnak. Ott volt egy darabig Petőcz András és Zalán Tibor, ott a hangköltő Szkárosi Endre, és persze megvan a magyar műhely is. De talán nem tévedek nagyot, ha azt mondom, nincsenek feltétlenül benne a legelismertebbek körében, vagy ha igen, nem az neoavangárd életben tartása miatt. A termelési regényben még voltak rajzok és képek, és persze az Árnyas főutca tematikusan is a fényképekre épült, de azóta nem igen emlékszem komolyabb műre, ahol a vizualitás beépült volna a szövegbe. Meg persze vannak azért halvány reminiszenciák. Az avantgárd kutatóként indult Acél Géza, faltól falig központozás nélküli versei, Kákabai Lóránt képverszerű illusztrációi, Tatár Sándor némely tipográfiai trükkje, és biztosan még sok minden más. Mégis azt állítom, hogy a műfai határok radikális felbontása, a művészeti ágak összeolvasztásának szándéka, vagy magának a műalkotásnak a státuszára való rákérdezés immár nem eleven hagyomány. Lábjegyzet, vagy lehet, hogy a színház az, ahol több nyomát találjuk, de ehhez végképp nem értek. A zajok, zörejek, a tánc, az akció, a szöveg és a vizualitás összességének jelenlegi használata, mármint a színházban, a színházi esemény lehatárolatlansága, a másféle nézőmű viszony kialakítása nem jöhetett volna létre az avantgárd nélkül. Meg kell vallanom, én ezt, tudnék, hogy ez a hagyomány elhalt, veszteségként élem meg. Semmi bajom a jól formált, hagyományos, műfajilag problémátlan, vizualitás tekintetében semleges irodalmi szövegekkel, de sajnálom, hogy az írás felszabadításának az avantgárd hagyománya legalábbis e tekintetben elenyészőben van. Még sok lehetőség van benne, ahogyan továbbra is érdekes lehet a művész szereppel való játék, a művészet le nem határolásának témája, a művészet nem művészet határainak tologatása, a nagyon különböző szövegtípusok kollázsa ugyancsak lehet továbbra is izgalmas. Lássuk az avantgárd szabadságharcának egy másik elemét, amely azt hiszem sokkal sikeresebb lett az imént említettnél, bár jóval kevésbé látványos, talán egyenesen alig észrevehetőnek is nevezhetném. Bevezetőül, meg az élvezet kedvéért egy rövid idézet Cépernőtől, akiről hamarosan sokkal többet fogunk hallani. Egy kis részlet a Léla Ákácból, és mit idézem. Hogy van? Hiszen ez hallatlan, hogy ezt kérdi valakitől az ember. Mindig el voltam készülve, hogy az illetőben fellobban az élete, és úgy kezdi, ó, te nem bírom már ezt a forradást a nyakamon viselni, összeadjak, segíts. Vagy hogy, jó, én úgy írtózom a haláltal, egész nap ez van az eszemben. Nem tudom, miért te gyilkos felej, miért kellett meghalni nekem? Vagy, hagyjon, nem molesztáljon. Én azt a szőke lányt ott csábítom jelenleg. Olyan vagyok, mint a szirup, és mint a tűz a kazánban, és vak vagyok, és akarom egy tocsléger, menjen, mert leütöm. Vagy. Savanyú uvarkát, oly nehéz lassan, nem látja, milyen lassan megyek? Honnan jönnek azok az eplők ilyenkor? Én úgy csodálkozom, mindenütt ég van, az szemem mindjárt kicsünk mind a kettő. Vagy. Császármorzsa volt tészta, most a nyelvemet forgatom, és haradálok, és cuppankatok ideben a számban, nekem ez a legjobb a világon, és ha kitapogatok még egy masalát a lukas fogamból, ezt nem adom a te jövődért. Vagy. Nekem az édesapám öngyilkos volt, és én nekem az a képzetem, hogy én is így fogom végezni, az egész családunk terhelt, én ezt nem értem. Érdek az szépen nő. Mintha vérbeli avantgárdista szöveg volna, nem? Ennek a benyomásnak több forrása is lehet. Egyrészt a megszólaló hangok, szólamok keverése, minden kötőanyag nélküli, kollásszerű egymás mellé állítása. Másrészt a belső beszéd megjelenítése. A program erősen emlékezett Karintira, nem is egy művére. Kiszabadítani a tudat rejtekéből azt, ami valakinek a fejében jár. Azon emésztetlen nyers művoltában, esetleg agrammatikusan, ismétlődésekkel és váratlan váltásokkal, spontán és őszinte módon. Harmadszor a test és a testi funkció groteszk megjelenítése. Negyedszer egy azon beszélő beszédén belül is gyors, váratlan vágások, nehezen értelmezhető kitérők. Szépernő, mint a csak korának fiatal avantgárdistáihoz csatlakozna, akik fel akarták szabadítani a beszédet, meg akarták mutatni a tudat beszéd előttes működését, amikor még nem ölthetnek társadalmilag elfogadott formákat a mondatok, ezért törmelékesek, töredékesek és kuszák. A belső beszédnek ez az imitációja a régi magyar avantgárdnak kedves fogása volt. Csak néhány példa. Komját Aladár Katona vizionál című verse így kezdődik. Bírja, aki bírja. Íme a bújtás vérként megered, fülön szemen a szájában csorog a némber teste. Segítség, mint halálig. Karú szökkenti. Gödör homorítja. Láb marasztalja a partokon át. Ételbe pálik. Vízsebe viszálja, elrébb, arrább, fölle. Tehát ez egy vízió. Állásnak, vagy egy víziónak a megjelenítése akarna lenni. Vagy egy másik részt az Lengyel Józseftől, az Evőlány című versből. Ez nem egy megjelenített karakter belső beszéde, hanem mondjuk így a költőbeszélőnek, a lirai énnek a megjelenítés előtti, még megformálatlan nyers szavai. Idézem. A pofacsont és a horpadozó halánték dolgoznak. Szilaj munkájukat nem palástolják a lapos izmos, a mosdatlan penyhet bőr. Mosdatlanság, penyhetség, korai felkelés, munka, evés, szegénység. Az utca, ebédidő, műhely, kiszolgálni, kinézni, nagyobb lányok. Evés, szegénység, otthon, testvérek, sírás, ütés, sírás, káromkodik. Tehát mintha csak jegyzeteket csinálna magának, mielőtt megírná azt, amit aztán végül nem ír meg. Nos, a korai avantgárdnak ezek a vonásai, vagyis a belső beszéd olyasféle megjelenítése, ami olykor a grammatikusság csökevényes vagy hiányos voltát idézi föl, ahol váratlan dolgok kerülhetnek egymás mellé, ahol a groteszk testábrázolás is jelen lehet, úgy látom, hosszú lappangás után megjelennek itt-ott a mai magyar költészetben. A hosszú lappangáson azt értem, hogy az avantgárdnak valamelyes folytonossága azért mindig is megvolt, és pedig a legnagyobb költői teljesítmények voltak azok, amelyek ezt felszívtak belőle, Kosztolányi egyenesen programatikusan a Mesternő című kötetben, de hálás feladat József Attilánál és Radnótinál is kimutatni a hatást, különösen, ha nem az olcsó utat választjuk, és nem az ifjú imitátorok munkáit vizsgáljuk. Az Újholdnál, és különösen később Pilinszkinél a nyelvtani lekerekítettség, ha nem is a grammatikusság, olykor borotva élen táncol, míg nem tandori környékén a mondat olykor szavakra vagy szókapcsolatokra esik szét. Ilyen kerülő úton tehát végül is tovább viszi a legújabb, mondjuk 41-néhány éves magyar líra azt, tehát mondjuk tandoritól számolnám, amit a maga módján az avantgárd megkezdett. Vagy ott az a jelenség a koreai magyar avantgárdban, hogy a vers beszélője nehezen értelmezhető módon köti össze az egyes megnyilatkozásokat. Esetleg apostroféval, kifelé forduló megszólítással szakítja meg saját mondandóját. Léptem a Kisvábhegyre mélász, hogy az aréna útra jussak, nincsen másfele út, kikövezve van rendes nagy tilalommal, avagy ki mondja, hogy az aréna úti villamos nem ide kúszik, mikor én oly rendületlenül hiszem, hogy amint nincs ide fönt patetikus olajfasátor, úgy itt van ő a babérral. Nem csodálom, ha nem érti senki így elsőre, de a lényeg nem csak azt, hogy értsük, hanem hogy itt teljesen különböző típusú megszólalások vannak, ugye előző elmondja a költő, hogy merrefele megy, feltesz egy kérdést, nem tudni, hogy miért, avagy kimondja, hogy mikor én olyan rendületlenül hiszem, stb. Stb. Tehát teljesen különböző típusú mondatok kerülnek egymás mellé, teljesen különböző, a beszélő nem is különbözik, de a megszólított, vagy akihez szól, az abszolút különbözik, és teljesen váratlanok ezek a kötőszavak. Deák Votont pedig így elmélkedik egy vasárnapról. Jó élni, szeretem a nőt az ágyban, és leszarom, hogy a tél tavasszal, de a valóság az, hogy ma reggel a gyermekeim bunkert építenek, na nem azért, mert egy rockzenekar a kis szobában énekel, de mégis szel van, talán jelentése is annak, hogy kitárulunk el. Hasonlóképpen, mint az előzőben, itt is jó élni, szeretem őt az ágyban, és lezárom, hogy a tél tavasszal, de a valóság az, hogy itt mivel van szembejtve az életfejtély, na nem azért, mert egy sopövistő. Tehát nagyon különböző típusú mondatok, teljesen váratlan szembeállítva, vagy párhuzamba állítva egymással, meg kell dolgozni azért, hogy az ember megértse ezeket az összefüggéseket. Ugyanúgy, mint ennél a régi avantgárdista versnél. Belső beszédféle ez is. Váratlan, érthetetlen, legalábbis értelmezésre szoruló kütőszavakkal egymáshoz fűzött, látszólag összefüggéstelen a gondolkodás a belső beszéd logikájához alkalmazkodó töredékekből. Simon Márton közötte telistele van belső beszédszerű szövegekkel, amelyek olykor Petrire, máskor Kemény Istvánra emlékeztetnek, soha el nem hangzó monológok ezek, folytonos önkiigazításokkal, félbehagyásokkal és elkanyarodásokkal. Bár igaz, a mondatok kerekségével, felépítettségével, eltekintve olykor egy-két állítmány vagy alanyhiánytól, itt nincs probléma. Mármint összevetve azzal, hogy a korai avantgárdisták olykor teljes kuszasággal, a grammatikussággal, véletlenszerűen egymásra állt szavak zuhatagával érzékeltetik a kimondás előttiséget. Vagy itt van Nemes Z. Mário, akiről gyakran jutott az eszembe a grozeszk és abszurd test régi avantgárd ábrázolása. Megint egy régi versből idézek. Végig oroszak ülik be a pallót, a vízbelógatás, a hajlatba görnyedés, a térdkulcsulás, a karfeszülés, váltogatja a törzseket, tengelyen előre-hátra csuklott forgatjuk ká. Ez a foglyok tisztálkodásáról szól, és tele van testész ábrázolások az egész, és csak rövid részlet volt. A gépszerű testek, egyáltalán a testrészek furcsa egymás mellé rendelése Nemes Z. Máriónak is kedves témája. Csak találom a részlet. A fürdőben kenő emberek dörzsedik egyenveljebb a falatnyi húst. Mióta víz közelbe költözött a család, mindig csak fertőzés és mosdótálca. Hát összekuporodik a kádban, mert hiába kenik állatokon ki, nem próbál krémmel. Ez már a felejtés. Mint amikor még nem hordott övet, és a paplan mögött sár volt, rideg ázalék, erre terel és bont az átlátszó férfiak keze. Nem állítom, hogy az említett és nem említett, de nyilván még számos lirikusok ismerik, pláne, hogy szándékosan követik a régi magyar avantgárdot. Mint az előadás elején mondtam, nem a bizonyítandó leszármazás az érdekes. Megelégszem az érdekes egybeesésekkel. Mindazok a vonások, amelyek esetleg hasonlatosak a mai magyar költők és majdnem 100 évvel régebbi erődeik között, tulajdoníthatók véletlennek, az értelmező pervers fantáziájának, esetleg nehezen nyomon követhető áthagyományozódásnak. Én mindesetre nem tartanám fölöslegesnek, ha ezt a hagyományvonalat is számításba vennénk, amikor napjaink lírájáról beszélünk. Köszönöm szépen!
Nagyon köszönjük ezt az izgalmas előadást, különösen amiatt is, hogy egyfajta módszertani bevezetővel is szolgált ehhez a konferenciához, ami nagyon hasznos volt. Tehát nem tudom, hogy ez szándékos vagy véletlen, de nagyon jó, hogy ez a volt a nyitő előadás. Illetve aztán tényleg nagyon belátható volt az avantgárd emlékezetének a lehetősége, úgymond. Akár ehhez az általánosabb problémához, módszertani problémához, vagy konkrétan az avantgárdhoz is szívesen hallgatunk hozzászólásokat vagy kérdéseket. Biztatnék is tenkit erre. De esetleg amíg gondolkodunk, addig nekem is eszembe jutott pár néhány dolog. Érdekesen, tehát ez a két lehetőség, vagy irány, amit felvázolásra került, az, mintha tényleg az avantgárd hagyományozódásának, korábbi hagyományozódásának is két alapvető módja lenne. Az egyik avantgárd kutató fogalmazta meg úgy korábban, amit is írtam, hogy az avantgárd kanonizálta szövegalakítási módok alkalmazása nem egyenlő az avantgárd hagyomány közvetített nyelvi magatartás tudatosulásával. Tehát valóban olyan alapvető minták, illetve gesztusok jelenhetnek meg később folyamatosan egy költő író művészetében, ami nem szükségképp jelent valami fajta tudatos továbbvitelt vagy folytonosságot. Ugye ebben a két irányban, amit mondottam, az első nekem úgy tűnik, hogy ott inkább a tudatos hagyományozódás van, tehát mindegyik szerző olyan volt, egy Petőc, Zanász, Károsi, de az újak közé is, például Kabai Lóránt, akik bizonyos időszakban, vagy akár végig nagyon erősen kötődtek a avantgárd mondjuk irányzathoz, egy programhoz. Hát itt van egy programszerűség, a második pedig inkább azokat alapvető avantgárdra is jellemző nyelvi formációkat követte végig. És ott talán ott tényleg feltételezhető, hogy nincs ilyen tudatos kötődés. Hát az lehet esetleg a kérdés, hogy a kettő között mégis milyen kapcsolat lehet. Tehát jól nevelt kötetek folyó, illetve amikor az első vonalról szó volt, akkor is eszembe jutottak olyan szerzők, mint például épp az egyik legújabb füzetnél, a Kele Fodor Ákosnál. Ott nagyon erős a vizuális, nagyon nem tudom, hogy azt is.
Most sajnos azt nem is sem.
Igen, az a textolárdia színű kötetben, az arra teljes mértékben áll az, ami elhangzott. Itt a vizuális és itt a műfaji határok szándékolt szétrobbantása. Tehát az, mintha a második vonalhoz illeszkedne, olyan szempontból nem feltétlenül tudatos az örökség, de nagyon is ez működik benne. És hát persze már ott is eszembe jutott, ami a másodikhoz lecsalóva nem ez Mário neve például. Úgyhogy ott inkább a két-két vonalnak esetleg nem feltétlenül külön választhatóságában.
Most válaszoljak valamit? Vagy, nem biztos, hogy tudok. Tehát ez egy nagyon jó ötlet, de én így nem gondoltam végig, de abszolút elfogadom, hogy az egyik az valóban sokkal erősebben tudatos kötődés az avantgárdhoz. Ez a hát a részben a vizualitásnak a előtérbe helyezése, meg az összes többi, ez a társaságom, a neoavangárdisták, azok valóban tudatosan kötődnek, a többiek talán kevésbé. Tehát én nem tudom, őket kéne megkérdezni. Én nem tudom igazán, hogy mennyire tudatos, mennyire nem, de az biztos, hogy például ez a groteszk test, meg az, hogy a szöveg az így bátran egymás mellé, tehát nagyon különböző szöveg típusokat, vagy megszólalásmódokat. Ez lehet, hogy az avantgárd ismerete, vagy követése nélkül is működne, vagy működik. Csak mondom, innen, vagy az én nézőpontból úgy látszik, hogy itt van valami hasonlóság. Aztán azért tudatos, vagy nem tudatos, arra igazából nem tudok válaszolni. De kétségkívül, hogy ez egy más típusú viszony az avantgárd. Az sokkal inkább a működése elsajátítása, mint a produktum elsajátítása, úgy érzem. De mondjuk a kelefodrákost nem ismerem, tehát ha neki sikerült összehozni a kettőt, akkor az nagyon jó, majd megnézem, de nem tudom.
Az a szókapcsolat ragadott meg engem az elsőre, hogy jól nevelt kötetek folyiratot.
Hát igen.
Tehát hogyha már mondjuk ettől a jól neveltségtől valaki radikális módon gesztus szinten el akar térni, akkor az már nevezhető magában egy avantgárd.
Igen, így van, és ez legalább érdekes. Az persze semmit nem garantál a címvonal tekintve, szóval, de az legalább valami... Na, szóval engem ezek érdekelnek, csak ennyit tudok mondani, ennél általánosabban nem merek fogalmazni, szóval legalább valami megmarad ebből a klasszikus dologból.
És hogyha mondjuk ezekből a szöveg szerűségben, illetve belső beszéd agrammatikus voltam, és ezekben a tényezőkben mondjuk ki lehetne mutatni valamilyen mondjuk programszerűséget esetleg, az lehet, hogy már szellemiségében is vagy mondjuk avantgárd jellegű. Nem, mert addig, hogyha amíg talán ez a programszerűség nincs, vagy ez a valami vagy a határozott radikális intézményességhez is köthető gesztusrendszer, addig lehet, hogy tényleg inkább csak nyomok.
Igen. Hát én a Nemezi Máriónál úgy gondolom, hogy ez nagyon át van gondolva, tehát ott, mintha lenne valami program mögött. Sok esetben nyilván nincs, de hát mondjuk az is valami, hogyha ezek a reminiszencia jellegű, tehát hogyha megmaradnak valami nyomok, az se rossz. Tehát az is valahogy a hagyománynak a folytonosságát élteti, amit én pártolnék.
Esetleg közben megfogalmazódott valakiben észrevétel, hozzászólás, kérdés?
Igen, nem beszél már, én azért érdekes, mert inkább ilyen társutas ebben az avantgárdban, de ugye nagyon sok poétikát képes kívülről szemlélni, és ilyen metapoétika jelleggel beépíteni, de nem kötelezi el magát. Tehát én párton kívüli a listán, és mégis hova tovább miniszterelnök jelölt. Tehát, hogy ők nagyon több hagyományt ugyanúgy megszólítani, vagy átforgatni, anélkül, hogy belépne annak a szükségszerűen kötött terébe mondjuk. Ez egy mindenképpen izgalmas dolog szerintem ebben a egyszerre reflektáló, egyszerre kísérletező költészetben, hogy ez fiktív így tudja hozni, anélkül, hogy ez egy elköteleződést jelentene.
Igen, és az is nagyon izgalmas volt az előadásban, hogy ott is rendre egy-egy szerzőnél, Tandorinál felmerültek többféle hagyományok. Tehát az ő is például az új hold, ez nagyon jó, hogy ez a név is felmerült, vagy ez a hagyományrend is felmerült. De egy picit meg is csúsztunk az idővel, úgyhogy ha nincs már, nem csak, hogy tovább mehetünk akkor, esetleg, és szépen ő neve elhangzott, akkor ezen a vonalon megyünk tovább, és Szűcs Terit kérném meg, szép Ernő és Kertész Imre című.
Természetesen, ami Várna Morajt lehetett hallani néha, ami sírszerű volt a Gyuri előadásában a hangfalból, hogy ezt én hallottam csak, és menjek gyorsan valami klinikára, hogy mintha jött volna valami furcsa szekvencia a hangfalakon, ilyen időtöntök, mint ez ufók voltak, nem tudom, csak hogy azt ki tudjuk szűrni technikailag, vagy el is hallott.
Klinika, nem?
Ez a rezonálás az ugróimmal alakítva egy nyomda.
Ja, akkor
vágják az
ideget. Ja.
Akkor én is a több szép ernőt jegyében folytatom, vagy elmondom, hogy mi rezonál a bensőmben. Azt hiszem, ez egy pontos idézet volt az előző. No. 46 éves vagyok. El is múltam 2 hónappal. Olyan szép valami történt velem. Új sor. Regényt kéne belőle írni, halk, hű könyvet, amelyet olvasni szeretek. Új sor. Nem tudom, leülhetek-e még az életben magamnak való könyvet írni. Ezzel a nem tudommal kezdődik Szépernő Ádám Csutka című regénye, és ez határozza meg minden mozzanatát. Nem lehet tudni, hogy a halk, hű és nagyon szeretetre méltó regény végül olyan regénye, ami után a beszélő, a főszereplő, aki egyébként író és újságíró, vágyakozik, sikerül-e megírnia, lehetséges egyáltalán, mint ahogy az is kétséges, hogy elbeszélése sikertörténet vagy netán kudarc. Lehet, hogy amit elmesél, lényegében, hogy ő a legautentikusabb módon az örömnek élő férfi mégsem fekszik le a neki felkínálkozó fiatal lányjal. Csúfos veresség, a vég kezdete, az idősödés burnoutjának jele. De az is lehet, hogy ebben a történetben pontosan az ő szabadsága és autonómiája szilárdul meg, fogalmazódik újra. A regényben mindez nem csak, hogy nem lehet, hanem nem is kell tudni. A személy autonómiáját itt ugyanis nem az arról való tudás alapozza meg, hanem egyfajta szinte véletlen vagy élményszerű egybeesése a tett lehetőségének, örömének, ugye ebbe a tett visszautasítása is beletartozik, tehát a megélhető szabadságról van szó. Idézem a regény zárlatát. Kell valami, szabadság, igen, hogy azt érezzem, ezt így csinálom, ez így esik jól nekem, ez én vagyok. Ki az az én, mi az, hol van az? Nem tudom. Azt nem látni, azt nem lehet az orromon letapogatni, mert az csak orr, olyan, mint mindenki másnak az orra. Nem, nem is az a bizonyos én kell nekem, hiszen az semmi. Az Ádám Csutkában a fikciót megkezdő és lezáró nem tudom, a lebegtetés jelzi, hogy a személyes szabadsághoz a játék alapvetően hozzátartozik, de mindaközben itt arról is szó van, hogy ez a rögzítetlenség alig elviselhetően nehéz, fenntartása feladatot jelent. Az elmondott történet szigorúan privát, és ez úgy is érthető, hogy semmiféle absztrakt mércével nem kíván megmérettetni. A nem absztrakt mérce pedig az esztétikum, a szabadság azáltal ismerhető fel, hogy szépé formálódik egy helyzet, egy pillanat, de talán kár ragozni az életörömre vonatkozó szépernői kérdést. A fiatal lányal való szeretkezés visszautasítása, így a Lila Ákác pár története, ami pedig épp az első szeretkezés jelentőségteliségéről szól, lehetne moralizáló elbeszélés tárgya, hiszen ez az ilyen gesztusok hagyományos értelmező kerete nyilván. Itt viszont épp az esztétikus és autonóm élet iránti radikális igény nyilvánul meg. Szépernő radikalitásának mindazonáltal hallatlanul erős etosza van, a szabadság és a boldogság vágya az emberi méltóság alapja is nem adható fel. Így lehetne, mit tudom én, egy mondatban összesűríteni. Az Ádám Csutka az egyetlen szépernő mű, amelyre Kertész Imre hivatkozik, pontosabban amely szerepet kap egy kertészmű az angol lobogó narratívájában. E narratíva néhány elemét ismétli a K-dosszié, és ezeken kívül jelzi azt a tényt is, hogy kertész igen, olvasta, és jelentősnek tartja az emberszagot, ennyi csupán a rendelkezésünkre álló ismeret. Az angol lobogóban az elbeszélői helyzet kialakítása, avagy kialakítatlanul tartása hasonló az Ádám Csutkájéhoz. Az egész monológot a feltételes mód szövi át. Ha most netalán mégiscsak el akarnám mondani az angol lobogó történetét, amint erre néhány napja vagy hónapja egy baráti társaságban buzdítottak. Így kezdődik a szöveg, és no a történetmondó eljut a zárlatig. Nem tudhatjuk, elhangzott-e a maga teljességében mindez a baráti társaság előtt, és akár mi előttünk. A műviség paradox jelzése, e hosszú novella legelső, de a szöveg egészen átívelő hangsúlyos gesztusa, és paradoxitását az adja, hogy hasonlóan szépernő regényéhez felölti magára az önéletírás áruháját, és noha nyilvánvaló, hogy az Ádám csutkának létezhet olyan olvasata, amelyet a kertész életmű által kiélezett kérdéseink inspirálnak, értsd, az irodalmi mű etikai reflexióként is értendő, és én ilyen olvasattal próbálkoztam az imént. Mégis azt látjuk, hogy az angol lobogó világában szépernő regénye nem irodalmi szövegként jelenik meg, hanem egyfajta egzisztenciális üzenetként. Az angol lobogó láthatólag egyáltalán nem kíván dialógusba lépni az Ádám csutkával, ami azért meglepő nekem, nekünk, mert mi magunk mérhetetlenül termékenynek gondolnánk, fogjuk gondolni e művek párbeszédét, mert irodalomtörténészek lennénk. Például létesülhetne párbeszéd akkor, amikor az angol lobogóban a jegyrendszer kellős közepén való húsevés öröméről van szó, arról, hogy a Corvin étteremben alkalmanként elfogyasztott rántott szelet egy teljességgel örömtelen korszakban a személyes autonómia elgondolhatatlanná válásának idején mégis egyfajta lehetőség arra, hogy a puszta élvezeten keresztül az identitás haromként, ha az önirónia foglalatában is megképződjön, idézem, szabadságom tudata, amely a húsjegy nélküli rántott szeletben és az ehhez fölvett előlegben rejlett. De elágazhatnánk szépernyő regénye felé, szépernyő regénye felé a hosszú novella egy későbbi pontjáról, ezt írja kertész, a kábult tétova, a szakadatlan rémülete és a szakadatlan nevethetnékje közt hányodó 20 éves fiatalember, én egyedül azt érzékeltem, hogy az az ember, aki tegnap még főszemélyiség volt itt, ma már csak kutyafajta ragadozók nevével illethető, és egy fekete autón bárhová, bármikor elvihető, vagyis egyedül az állandóság hiányát érzékeltem. Már most én a baráti társaság előtt, amely engem az angol lobogó történetének elbeszélésére buzdított, váratlanul arra a kijelentésre ragadtattam magam, hogy az erkölcs egy bizonyos értelemben talán nem is egyéb, mint állandóság, és hogy talán nem is egyébért hoznak létre állandóság hiánnyal jellemezhető állapotokat, mint azért, hogy ne jöhessen létre erkölcsi állapot. Ez a morálkritika egyáltalán nem áll távol az Ádám csutka szemléletétől, mely szerint az úgynevezett erkölcsös viselkedés csupán egy életstratégia a többi közül, lehorgonyzás, a stabilitás választása, netán diplomácia. De akár felmerülhetne az a kérdés is, hogy a csorbítatlan szabadságban, amiután szépernő főszereplője áhítozik, megképződik-e bármiféle állandóság, hogy nem az-e a játékként megélt élet lényege, hogy sosem rögzül, pontosabban, hogy ellenáll a rögzítés a röghözkötés szándékainak. És ha már itt tartunk, vagy tartanánk, akkor hozzátehetnénk, hogy ezen az úton az emberszag és a sorstalanság párhuzamos olvasásáig is eljuthatunk. Persze a két könyv számtalan közös meglátásban, sőt a megformáltság hasonlóságában kifejeződő rokonsága nyilvánvaló. Vajon az emberszag bizonyos értelemben nem annak a története-e, hogy a legvégletesebb, legkiszámíthatatlanabb körülmények között is megőrződhet az emberben valami állandó, akkor is, ha a személyiséget pusztán szokások, ízlések, történetek, akár véletlenszerűen összerendeződő egységének tartjuk. Erről tanúskodik például az emberszagnak az a momentuma, amikor a munkaszolgálatos szépernőnek az iránta való tisztelet jeléül felajánlják, hogy szimulálhat. Avval feleltem, amivel te feleltél volna, kedves olvasó, a helyemben. Nem vagyok beteg, nem szabad, hogy egy helyet elragadjak a komoly szenvedők összetört öregek elől. Az első mondat nagylelkűen biztosít bennünket arról, hogy a második mondatban elhangzó válasz csak az irodalom világában létezik, egyben pedig általános, hétköznapi gesztusként tünteti fel azt, ami valójában egyedülálló megtörtént egy döntésnek, hisz esetemben a kedves olvasó nem így felelt volna. A sorstalanságnak ugyancsak kérdése, hogy mi marad meg a személyiségből teljesen letarolt, megfosztott állapotában, van-e az identitásnak, vagy talán inkább az öntudatnak valamiféle minimuma, ami maradandó, és nyugalmasabb időkben hogyan terebélyesedik mindez énné, narratív identitássá. Ennek ellenére, vagy mindennek ellenére Kertész életművében nem találjuk nyomát annak, hogy ilyesféle kapcsolatot ismerne fel, vagy el szépernő írásaival. Mert az angol lobogóban az Ádám Csutka sajátos félreolvasása bomlik ki, eszerint ez a könyv olyan életről, olyan világról szólt, amely a valóságban sohasem, legfőjebb megfogalmazásokban létezhetett, olyanféle megfogalmazásokban, amilyenekre később életvitelem fenntarthatósága véget én magam is törekedtem, megfogalmazásokra, amelyek függönyt vonnak a megfogalmazhatatlan, a sötétben zajló, a sötétben botorkáló, a sötétség súlyát hurcoló élet, vagyis maga az élet elé. Ez az erről az újságíróról, tehát némileg az újságírásról is szóló könyv mit sem tudott a katasztrófakori újságírásról, egyáltalán a katasztrófáról. Ez a könyv kedélyes volt és bölcs, vagyis tudatlan könyv volt, de a tudatlanság csábításával az én számomra végzetes hatású könyv. Hogy az elbeszélő az Ádám Csutka hatására miért dönt az újságírói pálya mellett, az nyilvánvalóan kapcsolatban van a regény tárgyával, az esztétikus autonóm életirányt igényel, ám amit Kertész leír, az nem mondjuk befogadói megtapasztalás, hanem bizonyos értelemben a lehető legnaívabb olvasat, az ábrázolt világ iránti vágyakozás, hát így lehet egy regényből pályaválasztási tanácsot nyerni. Mondhatjuk, hogy Kertész megteremtette a maga olvasói irodalom történetét, írói irodalom története, mintha nem lenne ugyanakkor. Olyan olvasóként jelenik meg, aki saját létét olykor az olvasmánnyal való találkozás intenzitása a hőfoka alapján észleli, a korai fontos könyvek szenvedélye, idézem, őrülete említődik az angol lobogóban, a késelyek megfontoltsága például a Gálya-naplóban, ott van ez a kérdés például, hogy nem olvasok-e túl sok elméletet. Egy-egy könyvvel vagy életművel való találkozás egzisztenciális változást hoz, és a találkozás mitizálódik. A márai hatást például Kertésznél az a történet vezeti be, mely szerint a naplók alapján elképzelhető, és ő el is képzeli, hogy a 44 esztendős Márai látta a 14 éves Kertész Imrét a budakalászi téglagyári gettóban az 1944. július 3-ai légitámadás napján. Az angol lobogó a szépernő történet mellett a befogadás két másik mitoszát is tartalmazza, a Wagner Valkürjével és a Thomas Mann Welsungvér című novellájával való találkozást. A Rákosi korszak hazug személyiség ellenes ürességében bukkan föl így módon két olyan életmű, amely az esztétikumot abszolútnak tartja. Ahogy szépernő regénye is ezt teszi a privát élet kisebb léptékű távlatai közt, Wagner és Mann viszont grandiózus igényt támaszt arra, hogy a világ a műalkotás által értelmeztessen. A Valkür testvér szerelem szála, és ugye Mann novellája ezt írja tovább, a radikálisan másnak, a radikálisan autonóm létnek a jele, amely kizárólag az esztétikai mércéjét ismeri el. A Rákosi korszakban mindebből fakadhat egy egészen gyakorlati felismerés is, a személyiségnek talán mégis lehet saját és független léte, más szóval magánélete, a magánélet szó az, ami ebben a kontextusban, az angol lobogóban megjelenik. Egyfajta különös ellentmondásra bukkanunk a kertész életműben, amely a hagyománnyal való találkozást egyfelől elsöprő erejű egzisztenciális élményként ábrázolja, ugyanakkor mégsem akar tudni arról, hogy maga is, mint szövegmű benne állna ebben a hagyományban, pedig a mi olvasói tapasztalatunk az, hogy nagyon is erősen merít belőle, mindez annak lehet egyfajta megjelenése, amit Radnóti Sándor például így fogalmaz meg, kertész implicit módon adottnak tartja azt a kultúrát, amelyet elutasít. Kertész Auschwitz a kronotoposz, totális cezúra, abszolút nullpont, a túlélő a semmiből indítja életét, így lesz léte bildungá, vagyis minden találkozása azzal a kultúrával, melybe cezúra nélkül beletartozna, az újdonság erejével hat rá, egzisztenciális fordulatot hoz. Persze ezt az illúziótlan bildungot azt teszi lehetővé, és ez már a Rákosi és Kádár korszak kronotoposza, hogy itt a túlélő nem a cezúra utáni társadalomba kerül, hanem a modernitástól végtelenül távol eső közegbe. A totális háború rombolását, totális béke avatta teljes és mondhatni tökéletes pusztítássá, így korszakol az angol lobogó. Olyan novellát, hangsúlyosan művi szövegképződményt olvasunk, mely egyben az irodalommal való leszámolásnak, az irodalom végének történetét mondja el, pedig az irodalom itt olyan erőként jelentkezik, mely a legintenzívebb valóságot is magához hajlítja, az elbeszélés világában Thomas Mann Goethe és Tolstoy tanulmányának szabadsága, tágassága, rendje az, amely olvasója számára az 56-os forradalom eseményét értelmezhetővé teszi, idézem. Azt kell mondanom, bármilyen furcsán is hangozik, hogy az utcán zajló események igazolták a Goethe és Tolstoy tanulmányra fordított, fokozott figyelmemet. Az ezekben a napokban az utcán zajló események ezúttal valóságos és cáfolhatatlan értelmet adtak a Goethe és Tolstoy tanulmányra fordított, fokozott figyelmemnek. Talán épp az angol lobogó borította autó, a belőle kintegető kesztyűs kéz látványa az, ami nem csak a forradalmi remények végét, hanem egyben az irodalommal kapcsolatos illúziók szétfoszlását is jelzi. A főszereplő elbeszélő figyelme ezután, hisz újabb cezúra történt, az időnek, a történelemnek újabb törése esett meg, egyre inkább a gesztusok, a tanúság megnyilvánulásai felé fordul, noha ezek a pillanatok elmesélve csupán adomává, anekdotává alakulnak. A tanúsítás pillanata az, amikor a forma egybeesik az egzisztenciával, így pedig szemlélhetővé teszi, és egyben elviseli magán hordja valaminek a valóságát, igazságát. Így tér vissza az elbeszélésben szép Ernő alakja, akit legendás bemutatkozása, ez a mérhetetlenül erős sűrítés az elbeszélő szerint a katasztrófa megszólaló tanújává tesz. A szép Ernő voltam metaforája a novellában ez, azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. A János evangéliumából származó idézet Jézus kihallgatásakor hangzik el, nem védekezésként, hanem a vállalt és betöltött szerep összefoglalásaként. Hasonlóképpen éli végig, semmi alól nem mentesülve, a ráháruló személyes és történelmi katasztrófákat szép Ernő. A megélés és a megfogalmazás egysége teszi tanúvá, így az elbeszélés világában végül a tanúság lesz az egyetlen hiteles egzisztenciális gesztus, de ez már nem irodalom, teszi hozzá kertész elbeszélője. Pedig mind a két idézet az. A János evangéliuma beli részlet és szép Ernő jól megformált mondata is a lehető legtudatosabban alkalmazott szöveg. Az angol lobogó végső soron, tehát mégiscsak az irodalom rehabilitációja, olyan nyelvet keres, amelyen akár az irodalom kudarca, vagy a teljes elnyomulás melletti kiállás is elmondható. Paradox módon a tanúságnak a művészetet megelőző voltáról az aprólékosan fölépített fikció, a műviség beszél, és paradoxitásának része az is, hogy saját irodalomtörténeti hagyományait szó nélkül hagyja. Köszönöm.
illetve igazolatot, hogy én is szívítek minket által felfejtető adományozódás között van, és ez nem diszkuszionára fektált minden történet, sőt ez még egy olyan különbségig beleírodott, tehát hogy kertész gondolkodás, mert életművén belül egy inkább olvasói és inkább egy írói emlékezet különbsége is megjelentett, ez nagyon izgalmas volt. Különösen az, hogy az etikai gondolkodásmód szerint hogyan állnak kapcsolatban ezek a művek. És lehetőséget magunknak itt is még a hozzászólásokra, kérdésekre.
Én csak mindig elvilled ezek rajta, hogy a szépen egy milyen hatástörténeti aranybánya, ha most a kultikus kanonizáló gesztusokon túlmegyünk, hogy szépernő voltam, és az egész pofának az élete megtestesíti azt, hogyha valaki tisztességes és józan, meg normálisabb az országban, akkor gyakorlatilag folyamatos életveszélyben van. Tehát túl ezeken, hogyha ki is nyitjuk a szövegeket, és nem csak az anekdotákat, nézzük meg ezeket a fantasztikus mondatokat, hogy mezőtúron világhírű voltam, világ egyik legjobb mondata. Tehát, hogyha tényleg kinyitjuk a szövegeket, akkor akár a történészetben, akár a prózában, a publicisztikában, a drámában olyan lehetőségek vannak, amik a legkülönbözőbb életművekbe tudnak rezonálni, akár önkéntelenül is. És ez egy fantasztikus adomány, és hogy milyen aranybányákon csücsülünk. Ez nagyon jó, szerintem.
De az is különösen volt, hogy nem a legnyilvánvalóan tűnünk áldozatban felépítve ez a gondolat, most úgy szintet az emberszak és mostanasság közötti viszonyon, de és egy picit meg is elkérdeznék erre, hogy majd nem tudom ennek a két művek a kapcsolatát, tehát mennyiben örökség és mennyiben inkább mássággal idegőség a mostanasság az emberszaknak.
Én azt az összeesküvés történetet próbáltam elmondani, hogy abszolút előd, de gesztus értékű vagy értelmezésre szorul, hogy miért csak a Kál dossziéban van olyan módon megemlítve, hogy ugye kertész átírta azt az egész dialógust, és akkor kvázi ő megkérdezi magát, hogy és tetszette az emberszag, és azt válsz, hogy igen. Tehát ez a szó, hogy igen, ezt találjuk az életműben explicit módon az emberszak kapcsán, és mit jelent ez az igen?
Hogyha a két művezeti politikai jelenlőd a sorolóságot, vagy egy különbségüket keressük, akkor magamban látható valami a folytonosság,
Igen. Tehát szerintem lenyűgözőek a politikai hasonlóságok. Én mindenképpen ott kezdeném ennek a vizsgálatát, hogy az idézetszerű, megkonstruált nyelvnek a távolságtartása hogyan működik mind a két szövegben.
Illetve, bocsánat, én ezt a radikális antropológiát tartom fontosnak, ami kísér még egyébként a Nagy Lajos, mondjuk a Pince napról, illetve a Kassáknak vannak ekkortáj fantasztikusan kegyetlenül szinte naplójegyzetei, hogy ez egy milyen radikális antropológia, és miközben egyszerre humanista, közben rettenetesen idézőjelbe teszi a humanizmust, és hogy ezzel mennyi mindent ér el. Plusz, hogy egyrészt a kertész mennyire tapad mondjuk mégis a irodalom történeti hagyományainkhoz, meg akár ez a klasszikusabb valamihez, és közben a szép erő meg milyen radikálisan modell. Tehát ennek a kapcsolatnak az is az ereje, hogy mind a kettőt egy kicsit átértelmezi. Az meg, hogy igennel felel ebbe a kávosszéjébe, pedig ennek az utólagos szerzői mítoszgyártásnak is a terméke szerintem, meg annak a furcsa nyomáltakarításnak, ahogyan a kertész egyre idegesítőbb, artikulálhatatlanabb pózba görnyed szerintem az elmúlt években, és ennek a kényszerjátékai, hogy néha pont ezzel próbál valami újat mondani, hogy így rövidre zár valamit. Tehát hogy ezek szerintem már ilyen problémásabb dolgok ahhoz képest, hogy magában a műben milyen izgalmasan értelmezi és szövi bele mondjuk az emberszagnak ezeket a politikai eljárásait, anélkül, hogy túlbeszélni. Csaposként
is van a következő előadók.
Én most igen, cseréltek. Most úgy tényleg, magamnak szerveztem volna egy konferenciát, és ott, ha már a írók irodalom története, Spiro Györgynek van a Shakespeare szerepösszevonásairól egy nagyon izgalmas könyv. Én most a szerepösszevonásokba jutottam arra szint, hogy Tóth Ákos is ilyen lennék egy szemébe, de Tóth Ákos majd a Timi is lesz. Ákosnak sajnos egészségi okokból most el kellett mennie. Éppen ezért az ő előadását majd délután fogja Timi felolvasni, és akkor a csúszást is egy kicsit behozzuk.
és én akkor most visszatérek Bán Zoltán András szerepébe, úgyhogy Ákos a Szépernő-Tandori kapcsolatot majd a délután folyamán adja elő a Timi által, ami viszont kapcsolódik a líra-blokkunkhoz, plusz itt a kertész szomori vonal egy kicsit talán előtérbe kerül, és akkor most átmegyek Bán Zoltán Andrásba. Ami nagyon nagy megtiszteltetés, mert évek régen szerettem volna Bán Zoltán András lenni, hát most sikerül. Érdekes szöveg az Oli, kicsit olyasmi, mint ami a holnap esti délutáni szekcióban lesz, tehát egy esszéisztikusabb szöveg, amiben a szépíró Bán Zoltán András is szót kér. Sávba kell felolvasnom, ez majd a legvégén fog kiderülni, hogy miért meghagyta. Bán Zoltán András, leírások, nagy jelenetek és élőképek, adalékok Szomori Dezső prózájának élvezéséhez. Jaj, általában a saját szövegeimet hadarva olvasom föl, szerintem más szövegét nem fogom hadarva olvasni, főleg, hogy szerepet játszok. Igaz, hogy az életben is azt teszem, és mégis hadarok. Na mindegy. Tehát, tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim! A következőkben Szomori Dezső prózájának néhány alapvonását fogom teljesen szubjektív, de reményeim szerint nem teljesen önkényes módon bemutatni. Kiinduló, a Zsenetféle narratológiával csak összekacsintó, de annak szemszögéből tudományosan alig ha megalapozható tézisem a következő. Szomori érett prózájának két alapvető elbeszélő alakzata, Zsenettel szólva lendülete, movement, a leírás és a jelenet. Ez lekivált a Harry Russell Dorsan a francia hadszíntéren, és a párizsi regény egyes nüanszainak felidézéseivel próbálom majd alátámasztani. Szomori nagyobb terjedelmű, tényleg csak jobb hián regénynek nevezhető műveivel kapcsolatban az olvasó legfőbb tapasztalata, hogy szétesőek, agyonfecsegettek, cselekményük nulla, a figurák ábrázolása nulla, az alakok környezetének ábrázolása nulla. És ebből következően talán az is olvasói alapélmény, hogy ezek a regények nem is regények tulajdonképpen. Logikus érzés ez, hiszen sem a Gyuri, sem a Hórep tanár úr, sem a Harry Russell Dorsan a francia hadszíntéről, sem a párizsi regény nem, vagy csak dadogósan kínál összefüggő, bármilyen értelemben fonalas cselekményt, ami még rossz regények esetében is többnyire garantál valamiféle egységet. Szomorinál hiába keresünk ilyet. Ugyanakkor, és ez lehet a másik, az előzővel egyidejű, ugyanakkor engedékenyebb olvasói tapasztalat, a legremekebb, az őt leginkább jellemző művei, a Russell Dorsan a párizsi regény, és a némiképp ide kapcsolható Levelek egy barátnőmhöz, a külső széthullottság ellenére belsőleg mégis tökéletesen egységesek. Valamiféle esztétikai abszurdummal szembesülünk ekkor, és kétségbeesésünkben azt feltételezzük, hogy a minden éppeszű érzés ellenére mégis létező egységet semmi más nem biztosítja, mint az elbeszélői hang töretlenül homogén szólama. Zeneileg szólva, az egyneműség alapja a végtelen és parttalannak tűnő moduláció, a valamiképpen mégis egy irányba, egyetlen uralkodó hangnembe torkoló folyamatos átváltozások mindent maga előtt sodró, mindent magába olvasztó folyamata. E tekintetben Szomori tökéletes wagneriánus. Bárhol ússuk fel, mindig az eltévesztetetlen Szomori hangot halljuk, de erről, azaz Szomori szűkebb értelemben vett stílusáról nem kívánok szólni, hiszen ezt már nagyszerű kollégái kimerítően leírták, említsük itt meg tisztelettel Csát Géza, Karinti Frigyes, Kassák, Kertész Imre, Kodolányi, Kosztolányi, Márai, Szerbantal, Tersánszki Józsi Jenő és Térei János nevét. És azt sejtsük, az összetévesztetetlen hang lesz Szomorinál a Thomas Mann által bevezetett fogalom, az elbeszélés szelleme képviselője. Nem magától értetődő és könnyű leszámolni az elbeszélés szellemével. Ha belegondolunk, meghökkenten észleljük, hogy még James Joyce, a teljesen elrugaszkodott, a regényházát az alapokig romboló és a romokból újat építő James Joyce is hit, valamennyire bízott benne, hiszen főművének alapja mégiscsak egy mitológiai, azaz valamennyire objektív, sok szájon már előre megformált történet, Odysseus bolyongása. Szomori már nem hisz az elbeszélés szellemében, magyarán, nem hisz abban, hogy léteznek objektív történetek, jelenne például József és testvéreinek sztoria, és persze Odysseusé. És nem gondolja, hogy az elbeszélőnek Thomas Mann Szőlősi Klára szavaival, a múlt idő varázsigét mormoló felidézőjének, mindössze ezek felidézése, újra elmesélése lenne a feladata, természetesen az elbeszélés szellemének szellemében, vagyis az elbeszélés, mint egy természettől adott törvényei és szakmai fogásai működtetésével. Szomori olyannyira elveti ezt a művészet felfogást, hogy még egy látszólag teljesen tényszerű, állítólag az első világháború bizonyos eseményeit leíró haditudósítása sem más, mint majdnem totális kitaláció. Ez gátlástalanul vallja be a Harry Russell Dorsan előszavában. Idézett, ezeket az írásokat csak ugyan mind kitaláltam. Kis adataim voltak hozzá a hírlapokból, és nagy emlékeim is voltak. Ennél keményebben avantgárd gesztus alig elképzelhető, pláne 1918-ban Magyarországon, ahol nem kell ecsetelnünk, hogy mit hozott a világháború. Nem lehet véletlen Kassák korai kötetei és a Szomori könyv szoros stiláris kapcsolata. Hiszen itt Szomori a legalapvetőbb szerződést mondja föl, a 19. és a 20. század fordulóján még nagyjából töretlennek hit viszonyt, azaz a történelem, vagy az élet, és a regény kapcsolatát teszi a legbelsőbb ruhatárba. És megint nem lehet véletlen, hogy a probléma legmélyebb történet filozófiai jellemzése ugyanekkor kimondottan a világháború hatása alatt keletkezett, Georg Lukács, Theorides Romance. De a végső konzekvenciához, hogy a felszámolt műfaj működjön valamennyire, kell még egy lépés. Kell egy hang, kell az elbeszélő hangja, hogy a kapcsolatok elvetése után mégis megszólalhasson az elbeszélés. Mert az epikusan hitetlen Szomori igenis hisz az elbeszélés hordozójában, amit nevezhetünk akár úgy, hogy az elbeszélés jelleme, de mondhatjuk azt is, hogy az elbeszélés szólama. Ennek aktora vagy ágense szinte minden esetben valamilyen én elbeszélő, mint egy hőstenor. Ismét a hadiregény előszavából idézünk. És még csak egy angol újságírót kellett kimetszeni egy oldalbordámból, lehetőleg egy igen finom embert, egy igen elegáns embert, aki azon fölül költő is tud lenni, sőt festő is, sőt zenész is, és aki fölkínzottan ezt szaturnáliákban gyönyörűen fölérez és följegyez mindent, amellett, hogy el van keseredve, és aki mindenkit fölülmúl művészi szenzibilitásban. Más nem is kellett. Hát igen, más nem is, csak hogy ez az egyszerű más fordulat a magyar próza történetében, bár olyan fordulat, amit talán csak e sorok ezúttal inkognitóban szereplő írója lát, érez. Hiszen ennek az állítólagos fordulatnak az égvilágon semmi befolyása nem volt későbbi regényírásunk úgynevezett fejlődésére, de hagyjuk, most nem ez a témánk, és nem akarunk senki élővel vitatkozni. Viszont témánk szempontjából perdöntő a szenzibilitás szó. Szomori ugyanis, epikus szolipszista, aki teremtsen bármilyen inkognitós alakot a maga számára Russell Dorsan az angol újságíró alakjában, csak azt fogadja el művészi valóságnak, amit ő teremt. Megírom, tehát létezik. Ez lehetne Szomori jelszava. Megírtam, tehát létezik. Csak akkor van valóban világháború, ha megírtam. Másként meg se történt, és csak úgy van minden, ahogy én megírtam, ennek a művészet élvezetnek. Nem mondhatom azt, hogy művészet akarásnak, vagy művészi koncepciónak, hiszen Szomori az ilyesmire magasról tett, kitüntetett fontos narratív alakzata a leírás. Miután az előszóban a szerző leszögezte, hogy szó sincs tényekről, a fiktív leírásban az elbeszélő totálisan szenzualista és önkényes lehet, nincsenek megkötései, se erkölcsiek, ami egy világháború esetében talán nem elhanyagolható aggály, se nyelviek. Ez persze minősíti őt, de ha valaki olyan tökéletes inkognitóval dolgozik, mint Szomori, vagy Harry Dorsan Russell, elegáns öltönyeibe bújva, akkor minden ellenérzést és aggályt megcáfolhat, és akkor minden belefér. És Szomorinak belefér minden? Hallgassuk az egyik legvalószínűtlenebb leírását, hogy a megítézett helyiség neve állítólag Lünville, azaz mondjuk Holtháza, az inkább Szomori kezére játszik, de persze meg lehet, ő maga játszik állatos lovagja, Russell Dorsan kezére, vagyis csak hazudja, ráfogja, hogy a falucska tényleg Lünville volt, mert hát ki ellenőrizheti? És ugyan, minek is ellenőrizni? Itt a betűhív idézet az első kiadásból. Amint terjed a tűz, és amint kivilágosodik az ég valami szennyes napfényben fölöttünk, az egész sikátor egy tágas rétnek kanyarodva, és maga a rét, az egész nagy mezőség a szemhatárig, az elhullott testek szfinxjeit mutatja. Tömött sorokba elrendezetten és szabályosan, feldöntve, s mégis várakozón, márványsi marcok fénylenek, és kidagadt szemek üres tekintete, valami kifürkészhetetlen talányt rögzít meg, és őriz, kérlelhetetlen merevséggel. Hanyat oldalt vagy hasonfekve, mindegyforma arc és egyazon szemek, kidülledve a nagy tűz előtt, mely mint a hajnal virrat főle holt tömeg soraira, a lázas fény ünnepségével. Felkönnyökölve még, ahogy a halálos golyó érte egy fiatal katonának skarlátpiros üstöke látszik, megvilágítva a megállott vérbíbornok barettájával. És így tovább ezzel a posztimpressionista, futurista festészettel. De sajnos meg kell szakítani az idézést, mert ellenkező esetben itt ülhetnénk reggelig, bár nem lenne rossz. Ráadásul a további felolvasás sehova sem vezetne, pontosabban ugyanoda, szomori, esztétikus tárlatvezetéséhez. Hogy ő maga is pontosan tudja, érzi, hogy az az egész nem más, mint formai megoldás, az elveszett és elvesztegetett, a korszak hóna alól kicsúszott regényforma ellensúlyozása, másrészt elemi szépészeti élmény, azt mégis egy újabb idézettel kell aláboltoznunk, ennyi időnk van még talán. Hallatlanul szép ez a sok agyonlőtt, vérbefagyott, elnyúlt és megmerett fiatal katona itten, a varjak fekete gyászkosszorújával, uram bocsáss, hallatlanul szép. És még legalább három oldalon keresztül festi a rettenet szépségét, és mintegy igazolja eljárása erkölcsi fethetetlenségét, de ezt már nincs időnk most együtt elolvasni, mindenki menjen haza és keressék ki a 10. és a 11. fejezetet. És a legnagyobb vicc, a művészet legnagyobb triumfálása az, hogy ez a vérben és velőben tocsogó esztéticizmus, ez a szolipszista önélvezet még nem barbár dolog ebben az esztétika időben, az 1918-ban. Barbár majd Auschwitz után lesz, és most hadd idézzem fel ismét Adorno híres tézisét, ezúttal helyesen, mert a jeles, de sajnos németség túladagolásban szenvedő német a tévhittel ellentétben nem azt írta, hogy nem lehet verset írni ama bizonyos helyiségnév létezése után, hanem ezt. Barbár jellegű dolog Auschwitz után verset írni, de ez az állítás egyben kikezdi azt a felismerést is, amelyet kimond, hogy ugyanis miért vált lehetetlenni manapság verseket írni. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch und das frisst auch die Erkenntnis an, was ausspricht, warum es unmöglich ward, heute Gedichte zu schreiben. Egész jól tudok németül. De hagyjuk ezt, mert még véke van, azaz persze pokoli háború, de a szomori féle csak a képzeletben létezik, csak fikció, csak látomás. És éppen ezért megírható, ábrázolható. Csak is a leírások és a jelenetek teszik remek művé a háborús regényt, mert ebben a formában bármi megjeleníthető, és ha nem tévedek, az egész könyv szívelelke, az egész fejezetnyi leírás, amelyet a belgiumi Lütichben található jezsuita kolostor feldúlásának szentel. Többnyelvű francia-német-magyar hangokon felzúgó halálhörgés és síralom ez a számozásban 14-est kapott fejezet, szomorú legnagyobb teljesítmény a romantikus prózaopera területén. Ugyanez a hang és forma szemlélet tér vissza 8 évvel később másik tökéletes remekében, a párizsi regényben, bár itt útmutatásul az olvasónak, és persze önmagának is, többször is leszögezi úgymond szerényen, hogy nem akarok itt nagy színekben szólani és karmazsinba festeni, nagy zenekarom pihen, szabadságolva, és csak házi gitárom pengetem, a lehető legszerényebben, ha tudom. Hát tudja is, meg nem is, mert kétségtelen, hogy a szimfonikus költemények elmaradnak ebben a kései, némileg mélabúsan szenvedő könyvben, de olykor mégis előviharzik a nyelvi hangorkán, legkivált természetesen a leírásokban. Sudarfák nem nőnek olyan magasra és keményre, mint a Budorevska robusztus karokkal és kezekkel, melyek 100 férfit felaprítottak volna, és két olyan mellel a fűzőjébe dagasztva, hogy falakat döntöttek volna fel, szőke volt, olyan ismeretlenül szőke, mint... De sajnos megint meg kell szakítanom, mert félelmetesen groteszk humorral hömpölygő taglalatát ezen ősvilági idomú és érzületű hölgynek. Csak annyit jelzek itt, hogy ami új a háborús regényhez képest, az éppen ez, a dadaista túlzásokba eső humor, és talán az is, hogy ezúttal nem a leírások, hanem a jelenetek teszik a mű merítumát. Ha jól számoltam, nem kevesebb, mint 9 nagy jelenet alkotja a kötet gerincét, és persze számos, egyperces széna, rögtön a nyitómondat, a magyar irodalom legvalószínűbb kezdete is ilyen. Az angyali az volt, hogy vettem porfinál egy cilindert, mielőtt elindultam. Ezt még egyszer mondjam. Az angyali az volt, hogy vettem porfinál egy cilindert, mielőtt elindultam. Ezek a nagy jelenetek szintén operás hangvételűek, harsányak és színesek, de most nem a nagyszabású hangszerelés a lényeg, ennyiben szomori tényleg betartja idézett ígéretét, hanem a helyzet rögzítése és lefestése. Nem cselekményes jelenetek ezek, hanem inkább állóképek, élőképek, tableau vivant, hogy a szomorinak oly kedves franciával szóljunk. Ha operai hasonlattal akarjuk érzékletesíteni az eljárás, talán a nagy német, de németség túladagolásban a legkevésbé sem szenvedő zenetudós, Karl Dahlhaus fogalmával élhetnénk, ez pedig a kontemplatív ensemble, ráadásul ebben is van francia, szomori túlvilági örömére. Olyan jelenetek ezek, amelyben az opera hősei, mint egy maguk elé beszélnek, mindenki monologizál, és nem vesz valódi tudomást a másikéről, noha együttesben énekel. Dahlhaus szerint ennek első példája a Fidelio Mirisso Wunderbar kezdetű kvartettje, de természetesen Wagnernél lesz a jelent típus uralkodó. A párizsi regényben két csúcsjelenet ilyen, az első, a több fejezeten átívelő szcéna, amelyben az Amerikából a feleségéhez és gyermekeihez Párizsba visszatért nagy hegedűművész reményed elép fel, aki semmit nem csinál, mint az ötszobás lakásban fel és alá jár a hegedűjével, és gyakorol, pontosabban zeng. És Reményi zenget, ezzel az egyetlen makacs ostinátóként visszatérő kitétellel Szomori képes 25 oldalt megoldani, egyberántani, és orgonaponttal ellátni a Reményi zengése alatt voltak éppen hetek át zajló cselekményt. Vad, egyszeri, elementáris megoldás. Az egész világirodalomban nem ismerek ehhez fogható a merész áthidalást a külön nemű elemek között, nem tudok virtuózabb huszárvágást a telő, de ugyanakkor álló időérzékeltetésére. Ehhez hasonló a Berta Sándornál, ennél az akkoriban híres újságírónál elköltött ebéd leírása, itt is megvan az orgonapont, ez pedig nem más, mint a sárga jelző, illetve a lámpa sercegése, hogy ki, többek közt a Duna névre hallgató szétfolyósra hízott kutya, és mi minden lesz sárga ebben a rémületes, szinte pokoli étkezésben, azt időhiányában megint nem idézhetem. De még egy utolsó szomori mondatot nem úszhat meg senki, nem a sajátja, hanem francia lektorától, fordítójától idézi, aki rájön, feleslegesen javítgatja az író első, Párizsban írt novellás kötetének francia szövegét. Ebből soha nem lesz vérbeli francia nyelvű irodalom. Úgy jó, ahogy van. Vagy másként. Úgy rossz, ahogy van. És ekkor mondja ki az ítéletet, amely meg Szomorit is meghökkenti, és ez nem kis dolog. Ezt meg kell hagyni, ahogy meg van írva, és végül is az író csak azzal hat igazában, ami a hibája. Remélem hatottak önökre Szomori hibái és az előadás hibái is. Köszönöm figyelmüket, a felolvasásért külön köszönetet mondok Szegő Jánosnak, aki most feltehetően meghajol, és némi funcogás, valamint erős taps, bravo! Felkiáltások kíséretében valószínűleg elhagyja a színpadot. Elrök, mint a médium, úgyhogy akkor... Hát a legizgalmasabban szerintem az aktív irodalomban Térei az, aki a Szomorival foglalkozik. Valamennyire a színdarabjaiba például szerintem az Asztali zenében nagyon érdekes módon bele is rakott valamit abból, ami a Szomorinak a sajátja, pontosabban imitál belőle egy kicsikerészt. De inkább a Szomori kapcsán az a felejtettség az erős és domináns szerintem, hogy ez az életmű, amely majd hogy nem ugyanúgy megsemmisült, mint maga az alkotója, tehát az egész könyvtára elégett, és majd minden jegyzet, amit évtizedeken át minden ceruzáját gyűjtött, vagy majd egy leendő Szomori múzeumban azok kiállítva legyenek, tehát ezek mind megsemmisültek egy bombatalálat miatt, ahogyan voltak ebben ő maga is, nem is egy bombatalálat miatt, tehát hogy ez mennyire egy elsüllyedt életmű, és hogy időnként mondjuk a párizsi regénynek a Részpál révén volt egy felfutása, aztán a Térei révén egy kicsit újabb, és most ugyanakkor meg van egy életmű kiadás a múlt és jövő kiadó gondozásában, amely majdhogy nem periférikus, tehát alig-alig vesszük észre. Inkább az a tanulságos, hogy mennyire nem bányásznak, vagy mennyire nem foglalkoznak ezzel a szomorizmussal, de lehet, hogy nem is lehet foglalkozni, és pont az a Bánc dolgozatának is a lényege, hogy ez egy megismételhetetlen valami, mert olyan szintű zsenialitás és dilettantizmus keveredik össze mondjuk benne talán, vagy olyan ego, amit nem lehet reprodukálni, nem tudom, de én most itt médium vagyok, és a Timi például egyébként én Szomori rokon vagyok, tehát a tehetségem az nagymamám, tehát minden nagymamám nagybátyja volt. Timi?
Szerkezete is magyarázható lehet. És ennyiben csatlakoznék a Kálmán
Az egyetlen fája pedig egyébként az sem utolja sem boldog, és itt bizistem mondani akartam, de mindegy, egyetlen fája, amit úgy, ahogy nem fűrészeltel, azt mondta, színpadi deszka lenne, de hát látjuk, hogy azt is mennyire fűrészelte, mert hogy időnként van szomori, de nagyon nehéz úgy játszani. A Molnár Ferenc játszásnál hatványozottan nehezebb szerintem szomorit játszani, ezt az egészet, ennek az iróniáját visszaadni, meg természetét, és hát tényleg az, hogy a szomori próza az ilyen szempontból sokkal szubverzívebb és rizomatikusabb volt már a maga korában is, mint mondjuk az a szépernő, aki teljesen blattolta a kornak a publicisztikáját, tárcairodalmát, és meglévő hagyományba bele tudta írni a maga flekjeit. Ilyen szempontból a szomori mindig is kilógott a sorból, és tényleg sem előzménye, sem utózmánya nincsen, pontosabban ő saját maga. Hát egy nagyon jó könyv van róla, ami szintén el van felejtve, a Kellér Andornak az Író a toronyban, ami nagyon jó könyv, sokkal jobb, mint aminek az ember gondolja, ilyen retro, meg nem, az egy kurva jó könyv, de az is el van felejtve valójában, és tényleg ez egy ilyen önmaga határain belül önmagának autonómiát adó művészet valószínűleg. Igen. Igen, és hát ami megmarad a figurából, azok tényleg ilyen mondatok, hogy amikor a szegény szomori Emil a öcse mondta, hogy Dezsőként deportálnak minket Kamenyec Podolszkba, akkor a szomori megszólalt, Kamenyec Podolszk az jó hely, lehet, ott még sose voltam. Tehát, hogy ilyen mondom, meg hogy a sárga csillagot hogy hordta, amíg nagyon durva, erről a Bán Zsolfinak nagyon szép eszéje van egyébként, tehát, hogy így maradt fönt ez a szomori, és olvasni meg sajnos kevesebbet olvassuk, pedig szerintem határtalanul nagy öröm. Igen, de hogy ez meg érdekes avantgárd a Gyurihoz kapcsolatban, hogy ez a legelitebb avantgárd, nem Timi? Tehát ami létezik, vagy a legsznobabb, legelitebb avantgárd, ennél elitebb már nem is lehetne. Hát szerintem hozzá a szomorinak még a 14. Lajos is paraszt lett volna körülbelül ahhoz a művészegóhoz képest, és mégis a prózájában pedig a legradikálisabban ledönti a konzervativizmusnak, meg a klasszicizmusnak azokat a tümpanonjait, amik mostanra meg úgy körülveszik, és megközelíthetetlené teszik. Tehát, hogy az embernek azt mondod, hogy olvasd, ez baromi jó avantgárd, akkor azt hinnék, hogy te hülye vagy, holott ebben tényleg van avantgárd dögivel. És hát itt az esztétika meg az intellektus izgalmas, hogy a Szent Kuti szerintem ebből a szempontból intellektuálisabb, hogy a szomori az a méretetlen butaságokat is olyan nyugalommal és büszkeséggel tudja végigírni 25... A Szent Kuti is egyébként csak... Tehát, hogy ez is nagyon izgalmas, meg a zene mondjuk, hogy a szomorinak is van egy másik identitása, azt is kiadták pár éve ezek a zenekritikái. És hogy igen, tehát hogy a Szent Kuti valóban még egy ilyen ormótlan életmű, csak azt úgy inkább próbáljuk meg időnként úgy... Mit szoktak a hegyekkel? Bevenni? Megmászni, igen. A szomori az meg olyan furcsa térbeli alakzat. De valóban.
Jó, azzal, hogy kiesett az egyik előadásom, és
még
időt, ha tudom, akkor nem is elkezdtettem volna a Rúdori az előzőt. Tehát, hogyha meg kellene, hogy akár melyik a háromban, bármely előadáson van esetleg hozzá szólás részvétel.
Igen, és a Timi, aki nekem a szuperlektorom és felettesénem is bólogat, igen. Igen. Nem, hát ő nagyon jól élt, tehát ő amíg engedték, addig ő tényleg nagyon jól élt, és fényűzően. Tehát akár a Író a toronyban lakását nézzük, akár annak a berendezését, aztán ha már itt lehet anekdotázni, a utolsó otthona, tehát a halála előtti helyszín, ami egy védett ház volt, az a Szent István körúton a között, a ház között, ahol én lakok, meg a török étterem között volt, ahol most egy garázs van, egy foghi, ott kibombázták azt a részét a háznak, és ott volt egyébként az utolsó lakás, és az utolsó ceruzát is elrakta szegény. Meg mindent, és hát se por, semmi nem maradt belőle. És egy egész tábla csokoládé volt viszont a zsebében, mikor éhen halt. Ez talán érdekes. Folytatjuk, és akkor viszont picit feszesebbre veszünk, tehát ha most előre tudnánk vitatkozni a délutánt, annak én nagyon örülnék, mert most még van egy... Tehát én Gaboriák Ádámmal nem értek egyet, azt kell mondanom. Borsik Miklóssal viszont annál jobban, mert hogy 2 órakor majd a Timi fogja megjeleníteni a Tóth Ákost, ugye? És akkor a Ákosnak az előadása, amit sajnos nem tudott személyesen megtartani. Szegedről jött Budapestre, és most vissza is kellett menni, tehát azt Timi fogja megtartani, úgyhogy majd 2 órakor egy kicsit szorosabbnak kell az akkori asztalfőnek lenni, aki Kálmán C. György lesz. Most pedig akkor elmehetünk együtt ebédelni, meg cigizni, meg ilyenek. Úgyhogy köszönjük a jelenlétet. És Jóskának az elnökletet.